Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Rendhagyó lesz abban az értelemben, hogy egyetlen alkalmat mutat be, és ez pedig az ökumenikus imahét utolsó napja. Január 22-én pénteken az imahét záró alkalma helyileg a kis görögkatolikus kápolnában volt. Akik a hideg ellenére eljöttek, nem bánták meg, pedig elég hosszú időt töltöttek ott. Maga a szertartás közel másfél órás volt, és valljuk meg, nem könnyű másfél órán át folyamatosan figyelni. Aznap este ez mégsem volt olyan nehéz, mert a görögkatolikus templomban a vendégprédikátor Endrefi Géza testvérünk volt, aki is az evangélikus gyülekezet lelkipásztora. Géza, a háta mögött csak így hívjuk, nem egy szokványos istentiszteletet tartott a maga sajátos liturgiájával, hanem 54 percen keresztül bizonyságot tett. Aki rászán egy kis időt, meg fogja hallani, hogy az előadás módja és személyes példái bizonyságtételli emelték a mondani valóját. Ezért is gondoltam, hogy megpróbálkozom a lehetetlennel egyetlen 54 perces szövegblokkból felépíteni a mai műsort. Hogy a hallgathatóságot növeljem, két rövidke zenei betét tagolja a három részre a mondani valót. Mindezt egyáltalán nem elriasztásnak, hanem sokkal inkább figyelemfelkeltésnek szántam. Kérem, hallgassák meg Endrefi Géza szavait.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet az ökumenikus imahét utolsó napjára, azaz a 8. napra, de a mi beosztásunk szerint a mai napra jelöltünk ki. Ez az ige megírva található a Lukács evangéliumának 24. fejezetében a 41. verstől a következőképpen, ezt ülve hallgassuk meg. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte Jézus tőlük: van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára Jézus megette. Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes könyvében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt neki: így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit az atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, csodálatos itt lenni közöttetek, és csodálatos ezeket az igéket olvasni, és nagyon-nagyon hosszú ez az Emmausi tanítványokról írott történet Lukács evangéliumának a végén, de annyira szeretem én is, és ezt majdnem mindenki el is mondta, aki ígért hirdetett itt ezen a héten közöttünk Budaörsön, hogy az egyik kedves vagy legkedvesebb története, És valóban így van ez. Annyi minden benne van, annyira össze van sűrítve, noha hosszúnak hangzik, ahogyan felolvassuk, mégis annyira össze van sűrítve benne az emberi életnek mindenféle bukása és kelése, megacélosodása és elerőtlenedése, jó kedve és elbizonytalanodása. És mégis az van, amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor az embereknek megváltozik az élete. És valójában nekünk is ezt kellene kimazsolázgatnunk most ebből az igéből, hogy mi az, ami számunkra is megelevenítő, ami megrázó, fölrázó bennünket, megrázó, hogy kikeljünk abból a testpett és punnyadt kereszténységünkből, amiben vagyunk, mert olyan félelmetes, tegnap este, amikor elmentem az ökumenikus imahét alkalmáról, és meséltem arról az ige hirdetésről, amit hallottam, Sándor testvérem ige hirdetését, egy baráti körben voltam, guruló tanítványok, így hívják, majd te is jössz, és ez olyan testvérek, akiknek motorjuk van, és a mi gyülekezetünkben vannak, és szoktunk elmenni, bibliaórát vállalunk, felvidékre, motoros túrára, ott igét hirdetünk, fölrázzuk az embereket, amennyire ez lehet, meg ilyen dolgokat, és a férfiasságról beszéltünk, arról, hogy mit jelent férfinak lenni, mit jelent olyan embernek lenni, akit az Isten vezet, stb. És elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mit jelent valójában tényleg ez. És abban egyeztünk meg, hogy vége, le kell számolni már azzal a fajta kereszténységgel, ami kialakult itt a keleti blokkban, akik illetve hát Közép-Kelet-Európában, akik vagyunk, hogy hát igen, szerencsétlenek vagyunk, be vagyunk szorítva templom falai közé, és valahogy éljük a több-kevesebb sikerrel, boldogulással és boldogsággal megáldott keresztény életünket, de hát igazából ez van. És az ökumenikus imahétnek is az igéje pontosan a szíve közepébe vág ennek a gondolkodásnak, ez nem így van. Nem így van. Valóban nem tudunk semmit sem tenni. Egy értelmes szót, egy értelmes gondolatot nem tudunk gondolni, egy szót kimondani, míg nem jön a Szentlélek. Ez valóban így van. Nem vagy igét hirdetni, hanem beszélni, bizonságot tenni, hűségesnek lenni, semmire nem vagyunk képesek az Isten ajándéka nélkül, aki a Szentlélek. És Jézus mondja is, hogy várjátok meg, de már örülnek ezek a tanítványok. És mi is számtalanszor éltük már azt, hogy föllelkesedünk egy ige hirdetés után, föllelkesedünk egy ilyen egységtörekvés után, mint az ökumenikus imahét, vagy az adventi gyertyagyújtás egy hónappal ezelőtt. És akkor azt érezzük egy ilyen istentisztelet, vagy mise, vagy alkalom után, hogy igen, úgy látjuk azt, hogy mit kéne tenni, és aztán hazamegyünk, és a családnak az a része, aki nem volt velünk a templomba, emlékeztet bennünket arra, hogy bizony, mi is milyen utolsó emberek vagyunk. És ilyenkor összeomlunk, és azt mondjuk, hogy hát bizony, tényleg, ez lenne a kereszténységünk. És Jézus jön, és újra próbálkozik. És aztán elegünk van már abból a kereszténységből is, ami mondjuk leginkább Amerikából dől felénk az, hogy tessék, testvérem, először is a keresztény vagy, nem lehet semmiféle problémád. Akkor valami baj van. Olyan nincsen, hogy akkor valami probléma. Nem lesz depressziós, nem lesz semmi baj, hogy nem lehet, mert akkor valamiféle probléma van. Ez így igaz. De nem igaz a válasz, amit erre adnak. Tessék, ha ez a problémád, itt van ez a 20 ige a Bibliából, tessék, megvan oldva. Ezt kell tenned. Ha nem teszed, nem jól teszed. Bocsánat, nem én vagyok a hibás. Nem, ebben nincsen lélek. Ebben nincsen szeretet, és ami nagyon hiányzik belőle, nincsen benne az Istennek a kegyelme. Erről van tehát szó. Isten kegyelméből élni. Ezek a tanítványok is, hogy forrósodott a szívük az Emmausi történetben? Amikor megértették a dolgokat, amikor megnyílt a szemük, a látásra, a hallásra, megtapasztalták, mit jelentett Krisztus evangélium az ő életükben. Minden a helyére került az életükben, de még nem kapták a Szentlélek ajándékát. A Szentlélek ajándéka az, aki igazi közösséget teremt. Házas felek között is, gyülekezetekben emberek között is, és felekezetek között is, közöttünk is. Kizárólag a Szentlélek, és ő pedig kegyelemből adatik nekünk. Nem kiimádkozzuk, és nem annyit állunk térden, és nem tudunk mit csinálni ennek érdekében, hanem ott és akkor, ahogyan adja az Isten, ahogyan jónak látja. Ubi et fando visum est Deo, mondja a teológia. Így van. Így adja nekünk az Isten az ő szent lelkét. ahogyan ő akarja. De közben számtalanszor dolgozik, folyamatosan dolgozik a mi mennyei édesatyánk azon, hogy az életutunkat úgy terelje és úgy vezesse, hogy ezek az alkalmak elkészített alkalmak legyenek a mi számunkra. Elkészített alkalmak. Amikor pontosan akkor, amikor olyan lelki állapotban vagyunk, pontosan akkor olyan igét hallunk. Pontosan akkor fordul oda hozzánk egy testvér, és kérdezi meg azt, hogy mi történt veled, mi van most veled. Lehet, hogy csak egy ilyen kérdés elég. Pontosan akkor, amikor alkalmat készít el az Úr Jézus Krisztus a mi számunkra. És ilyen elkészített alkalom, ez a mai esti alkalom is, amikor már a feltámadott Úr Jézus Krisztus oda megy ezekhez a tanítványokhoz, az Emmausi történet után vagyunk már, és egyszer csak ott vannak a tanítványok, mindenki visszamegy a maga munkájába, hát igen, azért lelkesedett a szívünk, kicsit el vagyunk bizonytalanodva, hát már éljük valahogy az életünket, mindenki visszamegy a maga foglalkozásába. A halászok visszamennek halászni, a többiek meg úgy, ahogy találnak valamit. És egyszer csak mégis valahogy együtt vannak, mert gondolkodnak, mert reménykednek, és Jézus egyszer csak megjelenik közöttük. Megjelenik közöttük. És akkor megint abban a pillanatban az ő életükben is helyére kerül minden. Amikor Jézus megjelenik, akkor helyére kerül minden. És nekem az az ige hirdetésnek a fő témája, amit olvasok a kis könyvecskéből, tanúságtétel vendégszeretettel. Hát nem tudom, ezt kitalálta ki, nem feltétlenül erről szól ez az ige, de jó, beszéljünk arról, amikor Jézus megvendégel bennünket, mert tulajdonképpen lehet, hogy ez az ige is erről beszél, bár sokkal inkább arról, hogy ezt kellett cselekednie a messiásnak. És megint ugyanaz megint. Semmi más, semmi több, semmi vallásos cselekedet, semmi kierőszakolás a mennyből, semmi lerángatása az Istennek a mennyből. Pedig mi azt hittük, ő fogja megváltani Izrael. Erről szól éppen az evangélikus templomban a nagy tiszteletről szólunk az ige hirdetése. Elvárásaik voltak is, Isten egészen máshogy cselekszik. Egészen máshogy. Megjelenik közöttük, és vegyük észre azt, hogy mindig az Isten ad először. Akkor kerülnek helyére a dolgaink az életünkbe, hogy azt, amit az Isten ad, azt elfogadjuk. És úgy fogadjuk el, ahogyan ő adja. Ugye ezt kérdezi Jézus, nagyon érdekesen, ez annyira szerintem lehet, hogy valaki számára esetleg megbotránkoztató, ezért bocsánatot kérek. De már egyszer említettem is, amikor kedden náluk voltatok, kedves testvérek, akkor mondtam, hogy számomra ez az Emmausi történet, ez annyira... Ha lehet azt mondani, a Bibliának egy humoros része. János atya is felolvasta ezt a részt itt közöttünk. Hát nem fantasztikus, amikor mennek együtt az úton, Jézus melléjük szegődik, és aztán így adja az ártatlan. Miért? Mi történt? Nem tudom. És elmesélteti velük, hogy ő vele mi történt, hogy őt hogyan feszítették. Tényleg? Na, mondjátok. És ez az első mozzanat ennek a dolognak, hogy Jézus kihozza belőlünk azt, ami bennünk van. Ami részben gátja annak, hogy lássuk az ő tisztaságát, lássuk az ő fényét, lássuk azt, hogy mindig, szüntelenül, állandóan, újra és újra ő rá vagyunk szorulva. Ha ő nincs, semmink sincsen. Hiába van tele a kezünk. Akinek tele van a kez, az nem tud adni. Azt tud csak adni, aki elengedett mindent a kezéből. Erre már később térek vissza. És aztán Jézus beszélteti őket. És aztán átveszi a szót, és tanítja őket, és tovább magyarázza. És aztán úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Mintha tovább akarna menni, hát akkor szervusztok, én megyek arra tovább. Ne, maradj velünk, mert esteledik. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ne menj tovább, mert rablók vannak az úton, vagy valami történhet veled. Vagy letérsz az útról, ugye nincs közvilágítás. Valami ez hasonló. Ne menj tovább Jézus, ők védik Jézust. Ez is olyan érdekes, amikor mi elkezdjük védeni Jézust, esetleg egymással szemben is elkezdjük védeni Jézust. Mert mi megmondjuk, a mi vallásosságunk, a mi egyházunk, a mi tudásunk, a mi... Én annyit gazdagodtam, amikor belepillantottam most. A mai alkalommal is. Meg az eddigi alkalmakkor is. A különböző felekezetek liturgiájába, szentségébe. ahogyan ők azt gondolják, ahogyan mi azt gondoljuk, hogy hogyan emelkedik fel a mi szívünk, ahogyan az a liturgiákban mindannyiunkéban benne van. Emeljük fel szívünket az Úrhoz, felemeljük az Úrhoz, válaszoljátok. És ez olyan csodálatos. És mindegyik a maga módján ezt műveli, és mindegyik a maga módján ezt csinálja. És ezt kell csinálnunk, és kell tennünk, és ez egy nagyon fontos dolog. De amikor ezt tesszük, akkor vegyük tudomásul, hogy meg is jelenik az Úr Jézus Krisztus. Egyszer volt nálam egy fiatal ember, lelkipásztori beszélgetésen jött, nagyon sok gondot, bűnét gyonta meg, és azt mondta, hogy olyan jó lenne, ha kaphatnék olyan bölcsességet, mint amilyet Salamon király is kapott. Hogy mit kell tennem? Párválasztás, munkaválasztás, tehát hivatásválasztás, ilyen előtt állt egy 22 éves fiatalember. És azt mondtam neki, hogy ide figyelj, hogyha valaki kardot kér, akkor azt ne féljen használni később. És ettől vagyunk mi nagyon oda, hogy mi imádkozunk. És nagyon szépen tudunk imádkozni mindenki. És itt most nem a felekezetet, hanem magát a keresztény embert kritizálom meg. De amikor jön az Isten, amikor rendet akar tenni az életünkbe, amikor ő akar adni, akkor leblokkolunk, és nem tudunk mit kezdeni. Uram, mit kell tenni? Uram, hogy merre tovább? Nem értem, mit jelent az, hogy becsület. Nem értem, mit jelent az, hogy visszaadni. Egyszer hallottam egy ige hirdetésben egy református lelkész ige hirdetést mondott. Egyszer egy ilyen történt az ő életében, hogy amikor még fiatal lelki, illetve egyetemista volt, akkor elment és úgynevezett legációt végzett, elment és prédikált valahol. És aztán azt mondta, hogy bement a lelkész hivatal, és látott egy hatalmas nagy lakatot. Egy hatalmas nagy lakatot. Megkérdezte, hogy mi ez a lakat? És azt mondták neki, hogy ez a lakat, ez régen a templomnak a kapuján volt, de elveszett a kulcs, és most már nem tudják mire használni. Jaj, ő szereti a régi dolgokat gyűjteni, hadd vigye már el. Jó, van, tessék, vidd el. Ha elbírod, akkor vidd el. Nagyon nagy volt és nehéz. Elvitte. És aztán sok-sok évvel később elkezdett igét hirdetni, és elkezdett prédikálni, és egyszer csak mondja az ige hirdetést, és arról az igéről beszéltünk, hogy Jézus azt mondja, békülj meg vele út közben. És elkezdett gondolkodni, hogy az Isten tiszteletet csak akkor lehet tartani, hogyha előtte ő, ami rajta múlik, megtisztítja saját magát. És bocsánatot kér attól, aki ellen vétkezett. És visszateszi azt, amit ellopott. És nem értette az, hogy mit lopott ő el. És az ige hirdetés után, az Isten tisztelet után visszament lelkészi hivatalba, és meglátta a nagy lakatot. Ezt hát én ezt megkaptam. Na mindegy. Fölhívta a lelkészi hivatalt, és azt mondta, hogy visszavinni ezt a lakatot, mert nem tud vele most mit kezdeni. Nem fél a lakásával, stb. Jaj, de jó, mi nem tudtuk, hogy hova adtuk oda, mert megtaláltuk időközben a kulcsot. És visszavitte. De valami bántotta őt. Persze lehet keresztényként élni úgy is, hogy nem bánt minket senki. Egy kicsit vallásosak vagyunk, olykor aztán megostorozzuk a hátunkat, de egyébként nem tud rajtunk változtatni és iránymutatni a Szentlélek. Gyakorlatilag a kereszténységet és a hitet is arra használjuk föl, hogy azt csináljuk, amit akarunk. Mert vallásosok vagyunk. Nemrégiben beszéltem egy emberrel, ökumenikus imahét van, gyere, halld meg az Isten szavát. Ó, hát én ismerem a papot egyeken. És akkor mi? Hát ott lakik mellettem a papróccal. Jó, és ez a hit, ez az emberek hite, ez a vallásosság valóban ilyen a kereszténység, a Krisztus követő embereknek a hite és a vallásossága? Nem. Jézus ezt meg akarja tölteni. Ezek a tanítványok is itt nagyon boldogok és lelkesednek, így kezdődött az igé, hogy nem mertek hinni örömükben. Milyen érdekes dolog ez. Hát az örömében az ember nem hisz. Ott van előtte az Úr Jézus Krisztus, és átadná neki mindenét. Ezek meg pont az ellenkezőt teszik. Örömükben nem hisznek. Micsoda abszurd dolgokra vagyunk képesek. Ott van az élő Úr Jézus Krisztus közöttük, és örömükben nem hisznek. Mi az a világos sötétség? Mi az a fülsüketítő csend? És még lehetne folytatni az ő életükben. Az Úr Jézus Krisztus van ott az életükben. És hát boldogok, és tudják, hogy mi hogyan folytatódik tovább. És Jézus elmagyarázza. Elmagyarázza. De hát, ezért jöttem, hogy ez így történjen. Erről szóltak az írások, és előre megmondtam nektek, hogy amikor ez megtörténik, higgyétek, higgyétek. Előre megmondtam nektek. És a mi életünk is benne van a Bibliában. Benne van a Bibliában. A te életed is, az én életem is benne van a Bibliában. Le vagyunk írva, hogy mi fog történni, és mi hogyan fog történni. Mert az Isten szent lelke meg akarja mutatni nekünk, hogyha az ő útján járunk, akkor az fog történni velünk, ami jó és ami helyes. Nemrégiben voltam érettségi osztálytalálkozón, nem mondom el, hogy hány évesen, öregszem, és mondja az egyik barátom, aki nagyon jó barátságban voltam, oda ő mellém hallott, hogy lelkész vagyok, én nem tudom, hogy miért van ez, amikor egy ilyen profán környezetben vagyok, mint az érettségi találkozó, együtt mindenki elkezdett gyónni. Az egész érettségi találkozó nagy gyónás volt. Hát mondom, jó, akkor átmegyünk egy másik terembe, és akkor lehet sorba állni, sorszámot húzogatni. Mondja nekem a fiatal ember, mondom, na és mi van, hogy család, feleség, gyermek? Hát tudod, hogy van az Géza? Azt mondja, hogy hát jöttek a bajok, nem épült fel a ház, a feleségem otthon megszült az első gyereket, aztán a másodikat, és csak jöttek a bajok, nem kezdett semmit sem magával, depressziós lett, meg nem tudom, én meg csak güriztem azért, hogy minden jó legyen, és a végén pedig tönkrement minden, valahogy én dolgoztam azon, hogy megjavuljon a házasság, de aztán tönkrement minden, és hát jött egy új titkárnő a céghez, és akkor ő megvigasztalott, legalább elváltunk. És akkor így hátba ver engem, és azért tudod, hogy van az Géza? És mondom neki, hogy hát ne arra, hogy nem tudom. Nem tudom. Nem azért, mert egy nagyon tisztességes családból származó hivatalvezetőm van, és az édesanyja, ugyebár, és hát korban nem élünk össze azért, de mégis nem tudom, hogy hogy van az. Nem tudom, hogy hogy van az. Mert arról van szó, hogy az, aki az Isten útján jár, azt az Úristen megvédi. De megvédi, és olyan utakra vezeti, amiről ő maga nem is gondolta volna, mert az a Szentlélek útja, ugyanakkor mégiscsak azon az úton lehet boldog. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mert van győzedelmes keresztény élet, és van vesztes keresztény élet. Jézus is beszél arra, hogy kicsi lesz a mennyek országában, és nagy lesz az a mennyek országában. Igen, ez így van, hogy amikor jönnek a kísértések, és jönnek a megpróbáltatások az ember életében, akkor lehet győzedelmeskedni. És kell győzedelmeskedni. Mert az Isten a hit által belénk épít még egy olyat is, ami előre szól már, előre megkongatja a vészharang, és azt mondja, vigyázz, kísértés. Úgyhogy én is kiterveltem magamban, hogy amikor megyek be hittantanítani a különböző önkormányzati iskolákba, és érzem azt, hogy valaki közeledne, mert sok ilyen van, szegénykék, fiatalok, szépek, pályakezdő pedagógusok, egyedüliek, szinglik, őrületesen megvannak ezzel terhelve a mai fiatalok. Úgy neveljétek a gyermekeket, unokákat, hogy ne akarjanak szinglik lenni. Minden mindennel összefügg. A gazdasági életben is, ezzel is. És mutatom a feleségemet a képen, a gyermekeimet. És ez így jó. Mert az Isten véd. Ugyanakkor pedig arra az útra visz, amelyeken járnunk kell. A tanúságtétel útján. És a tanúságtételből is most ezt szeretném kiemelni, kedves testvérek, hogy tanúságtétel a vendégszeretetben, hogy itt is igazából nem arról szeretnék beszélni, hogy mi hogyan vendégeljük meg egymást. Hogy mi hogyan fogadjuk be egymást. Majd erről talán néhány szót a végén. Mert ezt mindenki megtapasztalja meg a saját életében. Hanem arról, hogy Jézus hogyan vendégel meg minket. Hogyan ad nekünk először, hogy mi tudjunk adni. Nagyon elfárad az az ember, aki nem kap Jézustól, és csak mindig ad, és ad, és ad. És ebből a történetből ezt tökéletesen megtudjuk. Megkérdezi Jézus, hogy van-e itt valami ennivalótok, és sült halat kap Jézus. Tehát úgy tűnik, mintha ő kapna valamit, hogy aztán megegye. De pontosan az az áldás. És az az igazság, amit kapnak, hogy Jézus testben föltámadt, és ezt megette, ezt a halat. És ő ott van, és ugyanaz a Jézus ott van, és a győztes Jézus Krisztus ott van, aki legyőzte a halált, a bűnt, a sötétséget és az átkot. Az a Jézus Krisztus ott van velük, és igazi valóság, és meg lehet tapintani, és eszik velük együtt ugyanazt a halat, amit fél órával ezelőtt ők szedtek ki a tóból, és ők sütöttek meg. Velük együtt eszik, ezt kapják vissza, hogy él. Jézus Krisztus él. És tulajdonképpen ez az az üzenet, ez az, amit Jézus is megfogalmaz később. Így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül. Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Ennyi. Ennyi. Ennyi a mi üzenetünk. Ez tesz minket keresztényé. Ettől vagyunk, akik vagyunk. Nem több, és nem kevesebb. De ennyi igen. Van, aki egyszer azt mondta nekem, amikor egy temetés után mentem el, tisztelendő, nagyon szépen beszélt, de a keresztény hit az nevetséges. Igen. Pál is beszél róla, bolondság azoknak, akik nem üdvözülnek. Bolondság. Valóban, azt meghirdetni, hogy valaki föltámadt, előtte meghalt, és azért az ő haláláért Isten nekünk bűneinket megbocsátja, mert ő magára vette minden büntetésünket, és elszenvedte helyettünk, miattunk és értünk a keresztet, ebben hinni, tényleg őrültség. Sok más jó dolog van, amiben lehet hinni. De ha ez nincsen meg, akkor semmit vagyunk, mint keresztények. Mert mindig minden ebből indul ki. Római levélben ezt írja Pál apostol, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Mutasd meg nekem azt, hogy milyen keresztény vagy. Nem tudod megmutatni azáltal, hogy megmutatod, mennyire van kitérdelve a nadrágod, hogy mennyit imádkoztál, nem tudod megmutatni. Nem tudod megmutatni nekem, hogy te mennyit adakozol. Nem tudod megmutatni, én nem tudom lemérni a te kereszténységet ezért. Nem tudom lemérni azt a sok órát, amit a templomban töltesz, akármennyire is hideg vagy, akármennyire is meleg van. Nem tudom lemérni a te hitedet. Igaz, nem is az én dolgom. De ha befogadjuk egymást, ha adunk egymásnak szeretetet és melegséget, ha befogadjuk egymást, egyszer nagyon keményen elém hozta ezt az Isten, amikor egy olyan kéregető jött be hozzám, akinek valamiért, nem tudom miért, elhittem a történetét. Elhittem. Sok olyan ember van, tisztelendő úr az atyán jóságát, mint a hívni csinálni, összecsókolnak minden, már úgy húzom ki a kezemet, Mondja, mit akar. 4000 forintot. Na, erről van szó, kérem szépen. Jó, söpör fel az udvar. És akkor már is engem akar megverni. Engem nem tud, de már is akkor ilyenkor baj van. De ez az ember valahogy más volt. Bejött, elmondta az élete történetét. És aztán kérdezte, hogy van-e valami ennivaló. És volt. És adta neki. És olyan beszélgetés lett belőle, amit még azóta se hallottam. Ilyen módon. Asztal közösségünk. Az egyik befogadja a másikat. Amikor elfedezi az egyik ember a másiknak a bűnét és a tehetetlenségét. Egyszer történt velem egy ilyen, ültünk esketés után voltunk, engem is meghívtak az esküvőre, és ott ültünk a nagy asztalnál. Szépen én is ott jó helyre voltam ültetve, pontosan a hangszóra elért, hogy teljesen megsüketültem. De mindegy, közel voltam a süteményekhez, és látom azt, hogy a mama ott ül velem szembe, az egyik azt hiszem a mennyasszonynak az édesanyja ott ül velem szembe, és mondja, hogy elkezdünk beszélgetni minden, és látszik az, hogy úgy történt, hogy a néni elment valahol valakivel beszélgetni, és közben pedig kihozták a tortát. És hoztak egy ilyen kancsó meleg vizet, amiben ugye a kést bemártják, így van. És hol is szelték addig a tortát, belemártották ezt a kést. Aztán megint szeltek be, és olyan jó zaccos lett ez a víz. És a néni jön vissza, de szomjas vagyok, töltött magát és ivott. Jaj, de finom ez az üdítő, honnan és mielőtt kérdezte volna, egy ember, aki ezt az egészet látta, fölállt néhány lépésről, és elvitte ezt a kancsót, és elhozta ezt a néni csasasszony, és elmagyarázta neki, hogy ez micsoda. Nem kezdette rajta hangosan röhögni, hahotázni. Ha-ha, mama, miből ivott? Nem csendből a vicce. Elfedezte a bűnét. Ez nem bűn. Elfedezte az ő nem odafigyelését. Elfedezte az ő tudatlanságát. Erre van nekünk igazán szükségünk. Ezt nem tudjuk megtenni, még Jézussal nem vagyunk asztal közösségben. Még nem érezzük azt, hogy a mennyország befogadott minket. Hogy osztályrészünk van az Isten országában. Hogy polgár jogunk van az Isten országában. Ezt nem tudjuk adni. Ezt csak úgy nem tudjuk magunktól adni. Ezért csodálatos az a történet is, amikor arról volt szó, amit Durko István lelkipásztor úr olvasott fel az előbb, hogy megvendégeli. Ábrahám megvendégeli. Miért Ábrahám az Istennek a barátja? Igaz ember. Miért? Egész egyszerűen azért, mert ilyen volt. Jöttek az ismeretlenek, és ő nem akarta tovább engedni őket, anélkül, hogy meg ne vendégelj őket. Ábrahám ilyen volt. Akkor erre gondolunk, hogy mi nekünk is ilyennek kéne lenni. Nem tudunk ilyennek lenni. Nem tudunk. Mi azt gondoljuk, hogyha bespájzolunk, hogyha még egy fagyasztóládát veszünk, ha még egy nem tudom micsodát, akkor majd lesz elég energiánk arra, hogy adjunk, meg ha majd ez történik, akkor majd adunk, és soha nem történik. Azt, hogy adunk. Mert megengedi. Néha megengedi az Isten, hogy megkapjuk azt, amiért imádkozunk, de néha nem. Mert ő kegyelmes. Hány butaságért és balgaságért imádkoztunk, és imádkoztam én is már. És nem engedte meg az Isten. Volt, amikor megengedte. És az ő karjaiba kellett menekülni. Uram, vedd el az ajándékodat. Nem bírok vele mit kezdeni. És Ábrahám ilyen volt. Aztán egy másik asztal közösség. Józsefnek az asztal közössége. Amikor már a fáraó első emberek. A megbocsátás pillanata, az asztal közösség, együtt enni. Én ezt tudom, még emlékszem az én nagymamám, amikor összeterelt bennünket, és a vasárnapi fehér asztal mellett együtt voltunk, akkor valahogy nem volt kedve senkinek se felugrálni és elmenni. Pedig nem szólt senki sem, és nem tanított minket senki sem. Mert akkor olyan beszélgetések voltak, amik kiengesztelte az egyik a másikát. Mert asztal közösségben volt. Együtt enni. De jó, hogy pont ma van a szeretet vendégség. Erről az igényről pontosan most beszélni. Fantasztikus kiváltság, hogy itt ehetünk is. ehetünk, ahogy tegnap este is volt arról szó, és nem úrvacsoráztunk, pedig lehetett volna, és kellett volna az oltári szentséget magunkhoz venni, mert volt róla szó az ige hirdetésben. És nem volt elkészített alkalom. Az elkészített alkalom az, hogy mindenki megérkezik oda, hogy igen, nekem az kell, és csak az kell, amit az Isten ad. És Józsefnél, József történetében is a megbocsátás. Megtörténik a megbocsátás. Ott az asztal közösségnél. Hát beszélgetnek egymással az emberek. Aztán egy másik asztal közösség, ami egy forró kő. Illés történet, amikor menekül, amikor azt érzi, hogy egyedül van, amikor összeszakad rá minden, amikor teljes mértékben túl van terhelve. Ő az igét hirdeti, ő bizonyságot tesz, az egész életét odaszállja az Istennek, és helyette nincsen ébredés, és miatta nincsen az, amit ő elvárt az Istentől, és menekül. És elfogy az erje, és elszomorodik. És nem érti, hogy miért. Nem érti, hogy miért. Az egész életében Istenre nézett. Istentől várta a dolgokat. És most egyedül van, és magányos. Miért? És elszomorodik. Miért? Velünk miért történik ilyen? Hogy elszomorodunk, leengedjük a karunkat, és azt mondjuk, hogy én ezt nem bírom tovább. Miért van ez az életünkben? Nem látom az értelmét. Valami olyan titánok ellen harcolok, amik fölibén nőnek, és nem tudom leküzdeni őket. Nem tudom, mert nem tudom, mik az eszközeim. Nem tudom, hogy harcoljak ellenük. Istenem, egyedül vagyok, és magányos vagyok. És aztán Isten mit csinál? Asztalt terít ennek a menekülő prófétának. Ott a forró kövön lángos van, és korsó víz, és az asztal közösségnél. És aztán egyszer csak olvasunk egy ilyet az igében, hogy emberi kötelékekkel vontanak téged. Emberi kötelékkel, mert ez olyan kedves, amikor az Úr annyira oda tud figyelni ránk, és annyira odafigyel, hogy amikor teljesen magányosak vagyunk, amikor nem igéket kell hallanunk, amikor nem bírunk elviselni egy Isten tiszteletet, nincs vágyunk arra, hogy elmenjünk Isten tiszteletre, mert annyira bezárkóztunk már a saját önmagunkba, akkor egy testvér telefonhívása. Ezért kell, hogy nagyon odafigyeljünk egymásra. Egy testvér telefonhívás, egy levél, fiatalabbaknak e-mail, egy SMS, még fiatalabbaknak. És ez fölrázza az embert, és azt mondja, hogy igen, megvendégelés, jó kedvre derítés, egy kis figyelmesség. Ezzel annyira hiába vagyunk, kedves testvérek, a mai kereszténységben. Azt hiszük, mindig csak az ige hirdetés, menjünk, bizonságtétel. Nem! Ez is egy gyógyszert adtak, hogy valami bajod van, mert nem szolgálsz eleget. Menjél, szolgáljál, menj ki az utcára, és aztán hirdesd az igét. Nem biztos. Előbb tudd meg, hogy kicsoda neked az Úr Jézus Krisztus, hogy aztán tudjál igét hirdetni. Mert valóban így folytatódik az ige. Minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve hirdetni kell. Tehát tényleg ez a dolgunk. De Isten nem így kezdik. Az a csodálatos, hogy Isten mindig először ad, mielőtt kérne. Isten mindig először fölruház bennünket valamivel. Isten mindig áldást ad, megmutatja önmagát, és utána küld. És aztán ott van az 5000 ember megvendégelésének a története. Nagyon jól ismerik ezt a történetet. Amikor az Úr Jézus Krisztus megkérdezi a tanítványoktól, hogy hát mit adjunk, ez is egy olyan kicsit humoros történet, mit adjunk ezeknek enni? 5000-en vannak csak a férfiak. Mit adjunk enni? Nincs csinált. A tanítványokat kétségbe ejti Jézus Krisztus. Hogy megint és újra fölismerjék azt, hogy nincsen nála nélkül semmi. Semmi. Mitek van, amit tudnátok adni? Az eddigi életbölcsességetek? A ti kenyeretek? A ti kiharcolt tudásotok, a ti barázdált tenyeretek vagy homlokotok, mi az, amit tudtok adni a következő generációnak? Egyedül az, hogy az Úr Jézus Krisztus él, és ő vezet minket az életünk útján. És megkérdezi Jézus ezektől a tanítványoktól, mit adtok neki? Nincsen semmi. És Jézus hálát ad. És Jézus ad. a semmiből, a kevésből, az öt kenyérből és a kettő halból ad 5000 és 12 telekosárral. Hányszor, de hányszor tapasztaltátok meg ezt, kedves testvérek, hogy amivel elindultatok, annál sokkal több volt. Ugye 5 kenyér és 2 hal csupán, és 12 telekosáron maradt. Több maradt, mint ami volt induláskor. Hát ez most teljesen bonyolultaságnak fog hangzani, amit most mondok, kedves testvérek. Amikor ide kerültem Budaörsre 1996-ban, akkor kétszer volt olyan, hogy nem kaptam fizetést, mert nem jött össze annyi persejpénz. És nem tudtam, Diósdon laktam még, a püspök úr azért helyezett engem ide Budaörsre, mert én voltam az egyetlen abból a teológiás évfolyamból, aki Budapest vagy környékén biztosítani tudja a lakását, mert ugye Budaörs önálló lelkész kért a püspök úrtól. Ezért kerültem ide. És aztán én Diósdon laktam, innen 10 kilométerre. És megtapasztaltam azt, hogy még mindig használom, még mindig nem megy bele a pirosba a benzinmutató. És mindig nem megy bele. Hogy lehet benzin sokaság? Nem mertem kinyitni a benzin tamsakát, mert féltem, hogy lefröcsköl a benzin. Annyira megsokasította az út, ez már vicc, de nem akarok viccet csinálni belőle. És tényleg, mentem vele, és többször mentem vele, és jöttem, mentem, és nem. Pedig mindig lefogyott. De volt egyszer, pont ebben az időszakban, 1997 tavaszán, amikor egyszer nem fogyott ki, úgy, ahogy kellett volna. Nézem a kilométer számlálót. Már régen elhagyta 620 kilométert, amit egy tankkal tudtam menni, és még mindig nem ment bele a pirosba. Közben nem tankoltam. Nem loptak bele benzint. Nem tudom, mi történt. De volt, és jó volt. És jó volt ezt akkor elmondani. És az a 10 ember, aki körülöttem volt, az akkori evangélikus gyülekezet, mind megértették, hogy miről van szó. Hát ezt most elmondtam. Az evangélikusság szívét most kitártam előttetek, így épült föl a mi kis gyülekezetünk. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy Jézus ad. Mindig először Jézus ad. Ez a mi keresztény fölismerésünk. Mielőtt mi tudnánk adni, azelőtt már Jézus ad. És éppen ebből az adásból, hogy Jézustól kapunk valamit, ebből származik az, amit nekünk adnunk kell tovább. Nem a magunk bölcsességét, nem a magunk kiharcolt igazságait, hány és hány házasság ment már tönkre arra, hogy az egyik ember hangoztatta a saját igazságát. Általában erre mennek tönkre mindegyik. A gyülekezetek mennek szanaszét és törnek darabokra, mert az egyiknek nagyobb az igazsága, a másik pedig megkunyászkodik, és így vagy úgy van amúgy. Egy templom építéssel kapcsolatban. Mindig, ezt így mondta nekem a püspök úr, azt mondja, Géza, ide figyelj. Fölépül az Isten háza, mellette a sátán kápolnál is fölépül. Ez biztos valamilyen formában nálatok is van. És éreztem, és abban a pillanatban, amikor ezt megértettem, hogy ez így van, azt mondtam a gyülekezetnek. Teljesen mindegy. Amit itt beszéltünk az előbb. Ha az Isten akarja, fölépül a templomotok, ugye? Te neked, lelkipásztornak, semmivel nem kell foglalkozni, csak hogy ez a gyülekezet sziklaszilárd és erős legyen, görög katolikusok. Semmi mással. Semmi mással. És aztán mindenki rátalál a maga dolgára, hogy mit kell tenni abban, mert megszégyenedik abban, hogy én el akarom érni, hogy a szószék az ne itt legyen, hanem ott. Meg ilyen anyagból legyen a lépcső, meg olyan anyagból legyen, mert én még tudom. Nem, ezek az emberek meg fognak szégyenülni. Mert az Isten templomának kell épülni, a gyülekezetnek kell épülni, az élő köveknek kell épülni. Anélkül nincsen, és nincs értelme semminek. És így kell fölépülni a görög katolikus családoknak is, a római katolikusnak, reformátusnak, baptistának és evangélikusnak. Így kell fölépülni, különben értelmetlen az egész, mert magában hordozza a végzetét, hogy szét fog hullni, ha nem Krisztusra épül. És Jézus ad, Jézus maga a kőszikla, amire föl lehet épülni. És ő maga is épít bennünket. Ez a csodálatos az egészben, hogy nem azt mondja, hogy építsetek, hanem szinte velünk együtt dolgozik. Ad nekünk, hogy mi tudjuk rakni, hogy mi tudjunk menni, hogyha küld. Hányszor, de hányszor voltam úgy, hogy én is, hogy lelkipásztorként megyek most. Olyan sok terhet hordoztam, és itt Budaörsön annyira könnyen lehet abban a kísértésbe esni, hogy az ember elmegy a valamelyik zsinagógába, itt Osámba, Tescóba, ebbe, abba, amóba, és akkor az ember egy kicsikét kikapcsol, tologatja az üres tisztét, Piros sziget előszállalok, megvertem, de nem leszem. Farapó fogom. De jó, hát van már 10, de nem baj, ez most olcsó akciós. Igazából nincs is rá szükség, semmi, és az ember ilyenkor azt hiszi, kipiheni magát. És egyszer éreztem azt, hogy így indulok el. Sok tehertől terhelve indulnék el egy ilyenre, és nem enged az Isten. Csörög a telefon. A végén már tiszta ideges lettem. Én ki akarok kapcsolódni, engem most hagyjanak békén. És egyszer csak csöngetnek. Egy ember, akinek szüksége van rám, abban a pillanatban értettem meg, hogy az Isten máshogy elevenít meg engem, máshogy tölt meg bennünket élettel, mint ahogy azt mi elképzelnénk. Máshogy, mert az Istennek más az útja. A Budaörsi gyülekezetnek egyszer már elmondtam egy ige hirdetésben, hogy ugyanígy nehéz. Ezt nem lehet elviselni, testvérek, nem tudjátok, hogy ti lelkipásztoraitok mit viselnek el, amikor egy házasságot próbálnak összetartani. Utána valaki jön és keresztelőt jelent. És azt mondja, hogy meg szeretnénk keresztelni a gyermeket. És örülni kell velük együtt. Utána pedig fél órával már is temetést jönnek jelenteni, és neked menned kell temetni. És ott pedig vigasztalni kell. És nem lehet végignevetni a temetést. Mert te benned még a keresztelésnek a gondolatai vannak. Nem lehet! Egyszerűen szolgává teszi az Isten az, hogy ilyen-olyan-amolyan helyzetbe tesz minket az Úristen, és aztán úgy kell ott lenni, 100%-osan. De minden keresztényen erről van szó. Ezt teszi az Úr. Mert gyermekévé akarja tenni, eszközévé akarja tenni ebben a világban. És aztán én is így ülök a számítógép elé, és akkor én is, ahogy a mai fiatalok fogalmaznak, kockulni, ez azt jelenti kockának lenni, ugye ezt ismeritek ezt a kívet. Ott kockultam a számítógép előtt, ez azt jelenti ott botolni a számítógép előtt. És akkor egyszer csak jön a kislányom, remélhetőleg hamarosan a középső, mindjárt szülök a harmadik kisgyerekem, és Rékácska jön. Apa, hát akkor már nem tudtam ellenállni. Apa, még pödörgi a haját így. Apa, segítsél, mert kiesett a Barbie-nak a keze. És abban a pillanatban értettem meg, hogy Isten megint bebizonyította a számomra, hogy nem úgy képzelem, ahogyan én képzelem el a megújulásomat, a békességemet, a kipihenésemet, Isten egészen más utakat ad. És lefeküdtem hozzá, és 10 perc játék után úgy kipihentem magam, hogy azon az éjszakán, éjszakán alvásra se lett volna szükségem. És Isten ilyen utakra visz, hogy közösségbe legyünk egymással. Hogy megismerjük, hogy ő ott is Úr, és hogy a másikban is dolgozik, és ameddig nem leszünk vele közösségben, addig nem tudunk egymással sem közösségben lenni. És ez az ige arról beszél, hogy Jézus közösségbe hív bennünket egymással. Keresztény felekezeteket. Hogy hogyan fogadjuk be egymást. Íme minden készen van, szól az evangélikus liturgiában az úrvacsorára való felhívás. Minden készen van, jertek. És eszembe jut nekem ugyanaz a szó, amikor Jézus ezt mondja a keresztfán, elvégeztetett. Hogy minden elkészül. Minden elkészül. A megváltás megtörtént. Tiétek minden, amit az Isten adni akar. Tiétek minden öröm, minden békesség, minden boldogság, ami nem evilági, hanem ennél sokkal több. Emeld föl a fejedet. A mai emberre ez jellemző. Mindig csak lehajtja a fejét, maga előtt keresi a boldogságot és a békességet. Amikor az ember azt érzi, hogy milyen nagy dolog az, ami fölött általában átsiklik. Egy történetet szeretnék elmondani végezetül. 1993-ban mentem egy évre ösztöndíjra Norvégiába, és azért, hogy egy kicsikét csendben legyek, és meg szerettem volna tudni azt, hogy valóban Isten lelkésznek akar engem látni, vagy sem. És mentem Norvégiába, és Svédországon keresztül utaztam, ha valaki maga elé tudja képzelni a térképet, látja. És Stockholmig ott volt egy ismerősöm, édesanyám második unokatestvére, és ott aludtam. És következő, még 1000, majdnem 2000 kilométer állt előttem, és mondom, hát hol fogok aludni? Hát legrosszabb esetben az autóban, amivel megyek. Egyedül mentem egy autóval, hát legrosszabb esetben. Bementem a következő városba, 600 kilométerenként akartam előre menni tovább. Bemegyek, és ott imádkozom az egyik templomban, és a templomot éppen zárni akarják, mert este 6 óra lett, vagy valami ilyesmi, zárni akarják, és én ott elkezdek imádkozni, kicsit magamban feledkeztem, és hangosan imádkoztam, és egyszer csak megáll mellettem egy néni, és magyarul szól hozzám, és Svédország közepében, innen 3000 kilométerre, vagy 2500 kilométerre. És a néni, mi áradban van erre fiatal ember? És elkezdtünk beszélgetni, megyek ösztöndíjra, itt fog aludni valahol, hol van egy biztonságos hely, stb. Jaj, sose törődjön azzal. És attól kezdve megkérdezi tőlem, mennyi távolságot akarok naponta megtenni. Hát mondom, hogy 600 kilométer. Ebben a városban is van egy ismerősöm, abban a városban is vannak magyarok. Azok nem magyarok, de szeretnek, stb. És elmondom. És végig meg az egész úton megvolt. Mert akkor, amikor az ember kiszolgáltatott, akkor nagyon fölértékeli az apró dolgokat. A baj az, hogy nem érezzük magunkat kiszolgáltatottnak. Például most sem. Itt vagyunk ebben a templomban, valóban meleg van, ott van az étel az ablakban, és úgy érezzük, hogy ugyan vannak bajaink, de órá leszünk előbb-utóbb rajta. A valóság az, hogy ki vagyunk szolgáltató. Mert ha nem a Szentlélek vezet minket, akkor ki? Akkor ki? Igen, hamarosan fogunk imádkozni, és pontosan erről van szó. Hogy a Szentlélek megmutatja nekünk, hogy hogyan, és miért, és kiért imádkozunk. Ezt mutatja meg nekünk. És újra és újra azt mutatja, hogy Jézus ad. Jézus közösséget vállal velünk. Együtt van velünk. És így mutatja meg, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy mi mit adjunk. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, miért van az, hogy annyi súly, annyi teher nyomja a vállunkat, és mi kényszeresen azt érezzük, hogy állandóan adnunk kell, és adnunk kell, és adnunk kell, és közben éljük a hívő, magunk hívő életét, és mégis elfáradunk, és belefáradunk. Honnan adjunk? Miből adjunk? Köszönjük, hogy elmondod nekünk ebben az igében is, hogy te közösségben akarsz lenni velünk. Közösségben akarsz lenni, mert egyértelművé teszed számunkra azt, hogy amíg te nem adsz nekünk, amíg nem fogadjuk el tőled a te ajándékaidat, azt az örömet és azt a békességet, amelyet te kínálsz, addig nem lesz örömünk és békességünk. Csak olyan, ami elfogy, elmúlik. Urunk, köszönjük, hogy ezen az ökumenikus imahéten is tanúságtételre hívtál el bennünket. És köszönjük, hogy mivel a tiéd vagyunk, az életünk mindenképpen tanúságtétel. De vajon mire tanúságtétel? Arra, hogy megszólítottál bennünket, arra, hogy meg vagyunk váltva, el vagyunk hívva, de ezt az elhívást nem fogadjuk el, hanem éljük a magunk életét. A magunk vérmérsékletével, a magunk dolgaival. Ugyanúgy játsszuk a játékainkat, mint annak előtte. Vagy pedig arra vagyunk bizonságok a világ számára, hogy nézd, mekkorát cselekedett benne az Úr. Nézd, hogy odaadta magát. Nézd, hogy semmivé vált. És nézd, hogy fölépítette őt az Isten. Nézd, hogy más emberé vált. Már nem önző, már nem nagyszájú, már nem kegyetlen, már nem olyan, amilyen régen volt, hanem az Úristen győzött benne. Ó Istenem, kérünk téged, add, hogy egyre több ilyen keresztény legyen itt Budaörsön is, akikben győzedelmeskedsz, akik a te gyermekeiddé lesznek. Köszönöm, Uram, hogy azt a közösséget válasz velem is, pedig én is olyan szerencsétlen és tudatlan vagyok sokszor. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy mindig te adsz nekem, és megmutatod, hogyan és miből kell nekem adnom. Áldalak és magasztalak téged, Uram, ezért az ökumenikus imahétért, az egységünkért, hogy megtapasztalhatjuk, valóban benned van egység, és egyedül csak benned. Köszönjük ugyanakkor a sokszínűségünket is. Drága Úr Jézus, légy és maradj itt közöttünk. Amen.
Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Menjetek el imádom békességgel, mert az Úr kegyelme veletek van. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös számban található itt Budaörsön, nem messze a templomtértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!